Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy a mai napon eljöhettünk ide a templomba. Azért, hogy téged dicsérjünk imádsággal, énekszóval, és azért is, hogy dicsérjünk azzal, hogy meghallgatjuk a te igédet, a te üzenetedet, és okulunk belőle. Hittel igyekszünk azt követni hétköznapi életünkben, és egyre inkább hozzád igazítani a mi életünket. Hozzád, aki teremtettél bennünket, hozzád, aki fiad által megváltottál minket, hozzád, aki szent lelkeddel hívogattál, hogy bízzunk benned és kövessünk téged. Köszönjük néked irántunk való mérhetetlen nagy szeretetedet, irgalmadat, amivel lehajoltál hozzánk, és amivel mindent megtettél azért, hogy a földön is igazi és teljes életünk lehessen, de a halál által is hozzád mehessünk, és ott lehessünk majd egy napon a te országodban, veled, közösségben. Köszönjük néked, hogy a szívügyed vagyunk, és add, hogy te is a mi szívügyünk lehessél. Segíts, hogy a mi irántad való szeretetünk, bizalmunk, beléd vetett reménységünk megújulhasson a mai napon is. Áld meg, kérünk, együttlétünket, Isten tiszteletünket, és külön kérünk, hogy tekints arra a kisgyermekre, akit mindjárt megkeresztelünk. Kérünk, hogy áld meg őt, és fogadd őt kegyelmesen, zárd a te karjaidba őt, és add meg neki, hogy amikor eljön az ideje, hallja és értse a te igédet, és higgye is azt, és követőd legyen ő is, teljes szívéből, teljes lelkéből. Kérünk, hogy ajándékozz meg őt ezzel, a te hatalmas szövetségedből és ígéreteid szerint. Amen. Folytatva Isten tiszteletünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel próféta második könyvéből, a 14. részből. Sámuel próféta második könyvének 14. részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Észrevévén Joáb, Szérujának fia, hogy a királynak szíve vágyakozik Abszalom után, elküldött Joáb Tékoa városába, és hozata onnét egy asszonyt, ki igen eszes volt, és mondta néki, kérlek, tettessed, mintha nagy keserűséged volna, és öltözzél fel gyászruhába, és olajjal sekend meg magad. Légy olyan, mint aféle asszony, ki sokáig siratta halottját. És menj be a királyhoz, és így szólj hozzá. És Joáb szájába adta, hogy mit kelljen szólani. Szóla azért a tékóbeli asszony a királynak, minek utána arccal a földre leborult, és térdet, fejet hajtott, és mondta, segíts meg, ó király! És mondta néki a király, mi bajod van? Felelt. Ó, én özvegy asszony vagyok, mert a férjem meghalt. És a te szolgálódnak két fia vala, kik összevesztek a mezőn, és mivel nem vala senki, ki őket megvédte volna, az egyik megsérti a másikat és megölé. És ími az egész háznép ellene támadott a te szolgáló leányodnak, és ezt mondják, add kezünkbe az ő testvérének gyilkosát, hadd öljük meg őt az ő testvérének lelkéért, kit megölt, és veszessük el az örököst is. Így akarják eloltani a kicsiny szikrácskát, mely nékem megmaradott, hogy az én férjemnek ne maradjon se neve, se maradéka a föld színén. Mondd azért a király az asszonynak, menj el házadhoz, és parancsolok a te dolgod felől. Felele pedig a Tékoából való asszony a királynak. Uram, király, én rajtam legyen a bűn súlya és az én atyámnak házán, de a király és az ő trónja ártatlan lesz. Mondd erre a király. Aki te ellened szól, hozd ide előmbe, és többé nem fog illetni téged. Akkor ő mondta, emlékezzél meg kérlek a király az Úrról, a te Istenedről, hogy a vérbosszuló ne szaporítsa a pusztulást, hogy az én fiamat ne veszessék el. Felele a király, él az Úr, hogy a te fiadnak egy hajszála sem esik le a földre. És mondta az asszony, kérlek, hadd szóljon a te szolgád csak egy szót az én uramnak, a királynak. És mondta, szólj. Akkor mondta az asszony, miért gondoltál ehhez hasonló dolgot az Isten népe ellen, mivel a király ezt a szót szólotta, mint egy maga is bűnös, hogy a király azt, akit eltaszított magától, nem hívatja vissza. Mert bizonyára meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint a víz, mely a földre kijöntetvén fel nem szedhető, és az Isten egy lelket sem akar elvenni, hanem azt a gondolatot gondolja magában, hogy ne legyen szám kivetve előtte az eltaszított sem. Most annak okáért azért jöttem ide, hogy én szólnék a királynak, az én uramnak, noha sokan rettentettek engem ettől. Mindazáltal azt mondta a te szolgálód, mégis beszélek a királlyal, hát ha megteszi a király, amit az ő szolgáló leánya mond. Igen, meghallgatja a király, és megszabadítja az ő szolgáló leányát annak kezéből, aki engem el akar veszteni, és velem együtt az én fiamat az Istennek örökségéből. Annak felette ezt gondolta a te szolgáló leányod. Az én uramnak a királynak beszéde szerezze nyugodalmat, mert mint Isten angyala olyan az én uram a király, mivel hogy meghallgatja mind a jót, mind a gonoszt, és az Úr a te Istened legyen te veled. És felelvén a király mondta az asszonynak, kérlek, ne tagadd meg, amit tőled kérek. És mondta az asszony, mondja el az én uram a király, kérlek. És mondta a király, vajon mindezekben nem Joáb keze van veled? Felel az asszony és mondta, él a te lelked, ó uram király, hogy sem jobbra, sem balra nem lehet térni attól, amit az én uram a király szól, mert a te szolgád Joáb hagyta ezt nékem. És mindezeket a szókat ő adta a te szolgáló leányod szájába, hogy a dolognak más fordulatot adjon. Ezért tette ezt Joáb a te szolgád. De az én uram bölcs, az Isten angyalának bölcsessége szerint, hogy mindent észrevegyen, ami a földön van. Akkor mondta a király Joábnak, íme megteszem ezt a dolgot, eredj el és hozd haza az én fiamat, Abszalont. És arccal a földre leborult Joáb, és térdet fejet hajtván megköszöni a királynak, és mondta Joáb, ma ismerte meg, uram királya, te szolgád, hogy van valami becsületem előtted, mert az ő szolgájának beszédét megcselekedte a király. Felkelt azért Joáb, és elment Gesurba, és hazahozta Abszalont Jeruzsálembe. És mondta a király, menjen a maga házába, és az én színemet ne lássa. Tért azért Abszalom az ő házába, és a királynak orcáját nem láthatta. Nem vala pedig egész Izraelben olyan szép ember, mint Abszalom, ki dicséretre olyan méltó volna. Tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem volt. Mikor a fejét megnyíratja, mert minden esztendőben megnyíratja vala, mivel igen nehéz vala volna, azért nyíratja le az ő fejének, ha az ő fejének haja nyomott 200 siklust, király mérték szerint. Lőn pedig Abszalomnak 3 fia és 1 leánya, kinek neve Támár volt, ez igen szép termetű asszony volt. 2 esztendőt töltött immár Abszalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta. Elküldött azért Abszalom Joábhoz, hogy őt a királyhoz küldje, ki nem akart hozzá menni, és elküldte másodszor is, de ő mégsem akart menni. Mondta azért az ő szolgáinak, nézzétek, a Joáb gazdasága az enyém mellett van, és ott van az ő árpája. Menjetek el, gyújtsátok fel tűzzel. És meggyújtották Abszalom szolgái a gazdaságot tűzzel. Felkelt azért Joáb, és méne Abszalom házába, és mondta néki, mi az oka, hogy a szolgáid az én gazdaságomat felgyújtották tűzzel? Felele Abszalom Joábnak, azért, mert hozzád küldöttem így szóval, hogy ide jöjj, hogy a királyhoz küldjelek, hogy ezt mondjad neki. Mi szükség volt hazajönnöm Gesurból? Jobb volna most ott lennem. Most azért szeretném a király arcát látni. Ha van bennem álnokság, ölessen meg engem. Elméne azért Joáb a királyhoz, és megmondá néki. És akkor hívatá a király Abszalomot, és elment a királyhoz, és fejet hajtván a király előtt arccal a földre borult, és megcsókolta a király Abszalomot. Kedves testvérek, elég hosszú ez a bibliai szakasz, de a lényegét tömören összefoglalva az apa és a fia megbékéléséről szól. Abszalom a fiú és Dávid az apa. Kettejük kapcsolata elmérgesedett, és itt ebben a részben azt fejtegeti a Szentlélek előttünk, hogy hogyan békültek össze egymással megint. A történetnek az időszerűségét az adja, hogy ma is súlyos feszültségek létezhetnek emberi viszonyokba. sokszor a szülők között, máskor a szülők és a gyermekek között, vagy a testvérek között, szomszédok között, különböző generációk között, vagy különböző ideológiák, vagy vallások képviselői között. Olykor a feszültség az elviselhetetlenségig fokozódik. És háborúság, akár csak a szavak szintjén, akár a fegyveres szintjén is kitör ezekben a feszültségekben, és próbáljuk, és próbálják ezeket valahogy megoldani, nem sok sikerrel. Pedig jó lenne elérni a megbékélést. Most lehet, hogy ezek a dolgok most olyan dolgok, amik személyesen is érintenek valahol bennünket. Mert lehet, hogy nekünk is vannak ilyen feszült viszonyaink az életbe, itt-ott. És így húsba vérbe vágó ez a probléma. És úgy fölvetődnek mindenféle kérdések, hogy hát az alapkérdés, hogy hogyan lehetne megbékülnöm nekem is a másikkal, vagy neki velem. Milyennek a megbékélésnek az alapfeltétele? Milyen körülmények között jön létre? Mikor jön létre? Hogyan tartható fenn ez a békességes viszony vagy állapot? Esetleg úgy is felvetődhet a kérdés, hogy mit tehetek én mások megbékélésének érdekében? Hát vannak ilyen kérdések, és hát ezekre a kérdésekre is talán valami választ kapunk ebből a felolvasott ige szakaszból. Induljunk el onnan, hogy egy olyan kapcsolatról van szó, egy apa, aki király, és a fia, aki hát nem volt trónörökös eredetileg, viszont megölte a trónörököst, a király apjának a másik fiát, aki a féltestvére volt. Hát ez a kapcsolat, ez megromlott. Apa és fia között. Dávid király és Abszalom fia között. Hogy mikor romlott meg pontosan, és miért romlott meg, hát pontosan az említett eset miatt romlott meg. Az említett eset miatt, hogy Abszalom megölte volna a féltestvérét, vagy megölette volna a szolgáival a féltestvérét, ez előtt olvassuk, hogy Abszalom elment a királyhoz, elment az apjához, és júnyírás ünnepére meghívta őt magukhoz. Jöjjön el a király, és ahogy ezt a beszélgetést olvassuk a 13. részben egyébként, úgy látjuk, hogy Abszalom nagy tisztelettel szól királyapjához, semmi tiszteletlenséget, semmit nem tudunk a szemére vetni. És a Dávidnak, mint a királynak a válasza a fiának, az is szeretettel szól hozzá, megáldja a fiát, megmondja, nem tudok elmenni, de áldásom legyen veletek. Tehát nem érződik ott semmi olyan mély feszültség apa és fia között. Viszont miután azon a júnyírás ünnepén, ott a szolgáival agyonverette Abszalom a Amnont, a féltestvérét, aki egyébként, ne felejtsük el ezt se, Abszalomnak a húgát, Támárt megerőszakolta, és utána kidobta, mint valami rühes kutyát. Tehát elég nagy gazemberséget követett el Amnon, amit nem büntetett meg Dávid igazságosan, és Abszalom úgy vélte, hogy akkor neki kell a kezébe venni a dolgot, viszont hát egy kicsit túllőtt a célon. Szóval summa summarum, ezek után, az affér után, Dávid nagyon megharagudott Abszalomra, hát érthető is ez a harag, sőt, hát Abszalom úgy érezte, hogy Dávid ő ellen cselekedni fog valamit, és cselekedni is akart, mert szinte katonai erővel vagy kommandóval akarta voltak éppen elfogatni a fiát és megbüntetni, valószínűleg meg is ölték volna Abszalomt. És ezért Abszalom elmenekült, Izraelből elment Gesurba, egy szomszéd kis királyság volt, ez a mai Golán fennsíknak a területén feküdt, Jordántól keletre, elment oda önkéntes számüzetésbe, nevezetesen anyai nagyapjához, Talmáj nevű emberhez. Szóval a kettejük kapcsolata megromlott. Ezért vagy azért, jó volt, nem volt jó, így történt. Általában így kezdődnek a mi problémáink is, hogy valaki valamit csinál, vagy nem csinál, mond, vagy nem mond, aztán utána először csak kis vihar van, aztán egyre nagyobb vihar keletkezik. És már is elég gyorsan bele lehet jutni ilyen feszült helyzetekbe. Az egyik pillanatban még derült az ég, hogy így mondja, a másik pillanatban elborul, és már is zuhognak a villámok, meg a jégeső is. És borzasztó. Egyik pillanatról a másikra. Hát itt is valami hasonló történt. De lépek tovább, mert nem csak megromlott ez a kapcsolat, hanem meg is gyógyult. És a gyógyuláshoz, a kapcsolat gyógyulásához egy bizonyos út vezetett el. A kapcsolat rendeződéséhez vezethetett az, amit olvasunk itt az igében, hogy még az előző résznek a végén, hogy Dávid király megvigasztalódott Amnon felől, hogy meghalt. Tehát ez az egyik dolog, ami a Dáviddal történt, hogy a szíve úgy, ahogy teltek múltak a napok, a hetek, a hónapok, az évek, a szíve valahogy meggyógyult. Begyógyult a seb, amit a szomorúság, amit Amnon halála miatt érzett. És ahogy az begyógyult az a seb ő benne, amit hát Absalon vágott rajta, vagy Absalon okozott neki, ő is felhagyott azzal, hogy most már Absalont is akkor megölesse, megbüntesse. Sőt, egyre többet gondolt Absalonra, nem dűvel, hanem immár szeretettel. Minél inkább gyógyult a másik fia halála fölött érzett szomorúsága, annál inkább hajlott a szíve a másik fia felé, aki igaz, megölte a másikat, de mégis az ő fia volt. És ez egy természetes dolog, hogy az ember, ha apa, akkor még a gyerekét akkor is szereti, amikor az valami nagy gazemberséget művelt. Valószínűleg nem csak gondolt erre a fiára az apa, hanem emlegetni is kezdte őt. Mégpedig olyan vágyódva emlegette. Így olvassuk, hogy a szíve vágyódni kezdett Absalon után. A 14. rész ezzel kezdődik. Észrevette Joáb, Séruja fia, hogy a király szíve vágyakozik Absalon után. Minél inkább megvigasztalódott, annál inkább vágyott már a másik, a fiával való közösségre, találkozásra, beszélgetésre. Ilyen érzelmi folyamatok zajlottak le Dávidba. Amon halála felkavarta, de aztán lassan megvigasztalódott, elfogadta, hogy az történt, ami talán belátta azt is, hogy nem úgy kellett volna viselkednie Amnon erőszakossága után, ahogy tette, meg is bánhatta, ezt nem írja az ige, de talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltesszük ezeket. Lassan elfogadta a tényt, meghalt ez a fiam, de és a másik oldalon meg a szíve vágyódni kezdett az Absalon után. Telt az idő, olvassuk itt, hogy 3 évig volt önkéntes számüzetésbe Absalon, és egyre inkább hiányzott neki a fia. Én úgy gondolom, testvérek, hogy Dávidban mind a két dolgot az Isten munkálta. A megvigasztalódást is ő munkálta, meg az apai vágyódást a fiával való találkozás és közösség után. Mind a kettőt az Isten munkálta. Lehet, hogy magának is nehezen vallotta be ezeket az érzéseit, de mégis ez történt, és ebben benne volt Istennek a keze, benne volt az Úrnak a keze, aki munkálkodott Dávidban. Egyrészt vigasztalta, másrészt meg felkeltette benne a fia utáni vágyódást. Minden esetre apa és fia megbékélésébe, ahogy olvastuk itt az igét, fontos szerepet játszott ez a bizonyos Joáb. Őt már ismerjük más történetekből, tudjuk, hogy ő Dávidnak az unokaöccse volt, de egyúttal egy nagyon bátor és okos katona is volt, sőt, Izrael seregeinek a főparancsnoka volt. Hadügyminiszter, vagy legfőbb hadsereg parancsnoknak mondanánk ugye ma. És ő egy katonától szokatlan érzékenységgel észrevette azt, hogy a királyon vágyódik Absalon után, mert megvigasztalódott már egy kicsit Amnon miatt. Sóhajtozik utána, emlegette, észrevette, hogy a király szíve vágyódik Absalon után, és elérkezettnek látta az időt, hogy tegyen valamit az ügy rendezése érdekébe. Elég nehéz kitalálni pontosan, hogy mi motiválta őt erre. Lehet, hogy az emberségen túl, vagy azért csak észre kell vennünk ebben is Istennek a munkáját, hogy benne is valamit végzett azért az Úr. De lehet, hogy volt még ott valami egyéb politikai érdek is, hogy valahogy úgy érezte, hogy Absalont haza kellene hozatni, mert mégis ő a következő potenciális király, ha Dáviddal valami történik, és hát jó, jó azért érte Istennem valamit, mert abból lehet, hogy nekem is előnyöm lesz majd a későbbiekbe. Lehet, hogy voltak ilyen önző motivumai is, de ezt se írja az ige, ezt is csak találgatni tudjuk. A lényeg, hogy észrevette, hogy van egy feszült viszony, amit az egyik fél biztosan rendezni akar. És úgy érezte, hogy nekem akkor itt valamit tennem kell, segítenem kell ebbe az ügybe. És nagy dolog, testvérek, ma is, amikor valaki észreveszi, hogy van körülötte mondjuk egy két ember, akik feszült viszonyban vannak, és az egyik, legalább az egyik vágyódik a megbékélés után, a kapcsolat rendezése után. És ráterhelődik az a kérdés, hogy mit tehetek én e kapcsolat rendezése érdekében. Ahogy Joáb is elgondolkozott, hogy mit csinálhatnék én, hogy közelítsem meg ezt az egész problémát. Hogy tudnék békítőleg föllépni ebben az apa-fiú konfliktusban? És ahogy mi is elgondolkozunk ezen, Isten nekünk is adhat jó gondolatokat. Joábnak támadt egy ötlete. Ezt olvassuk az igébe. Támadt egy ötlete, eszébe jutott valaki. Tudnélik, egy Tékoabeli, ez a Tékoa egy település volt, ma is megvan, Betlehem mellett Kirbet Tekunak nevezik. Innen származott egyébként Joáb családja, illetve Dávidé is, sőt később még Ámos próféta is, ez csak zárójelbe. Tehát mivel az ő származásának, a falujának a lakóit jól ismerte, Joáb eszébe jutott, hogy a faluban van egy nagyon okos asszony, egy nagyon bölcs asszony. Egy isteni bölcsességgel megáldott asszony. Igen, eszesnek mondja itt Károli, vagy bölcsnek is lehet fordítani, kokma, héberül ez a szó, amit itt használ a Szentlélek. Ez az, ugyanaz a bölcsesség, amivel például Salamon is bírt. Salamon is kokma. Igen, eszes, bölcs ember volt, és tudjuk, hogy Salamon Istentől kapta ezt. Ennek az asszonynak is volt egy ilyen Istentől származó bölcsessége, okossága. Joáb arra gondolt, hogy beszélek ezzel az asszonnyal, és mint egy a szájába rágom, hogy mit tegyen, és mit mondjon Dávidnak. Nem akart Joáb személyesen belefolyni ebbe az ügybe, de mégis úgy érezte, hogy ezt az asszonyt kioktatja, és majd ez eléri Dávidnál, hogy megbékéljen a fiával, és hazaengedje, hazafogadja. Hát az asszonyt azért jó kioktatta Joáb, és elmondta neki, hogy öltözzél be gyászruhába, ne iskend meg magad olajjal, érjed el, hogy a király megszálljon téged, kérjél tőle segítséget, jogvédelmet, és majd forgasd úgy a szót, hogy a király értsen belőle, hogy mit is kellene neki tennie a saját fiával szembe. Nagyon, nagyon tökéletes volt ez a forgatókönyv, amit Joáb kiötlött egyébként. Igen, tökéletes volt, és az asszony pedig kiválóan játszott el a szerepét. Hát nem kell most talán az egész beszélgetést újra áttekintenünk. Mégis érdemes egyik másik részletébe bele akaszkodnunk. Zárójelben jegyzem meg azt, hogy ez a párbeszéd az Ótestamentumnak az egyik leghosszabb párbeszéde. A szokásos dialógusok általában 2-3 lépésből állnak a Szentírásban. Ez nem kevesebb, mint 15 lépésből áll. 8-szor beszél az asszony, 7-szer a király, vagyis ez azt érzékelteti velünk, hogy elég nehéz volt Dávidot azért meggyőzni, bár vágyott arra, hogy 3 év után újra lássa Abszalom, de hát a szokás szerint a gyilkos megbüntetése után lehetett csak kiengesztelődni. És ezt az akadályt le kellett, hogy győzze magába, és ebbe segített neki ez az asszony. Na summa summarum, hogy a tékoi asszony elment a királyhoz, és kezdi azzal, hogy térdet fejet hajt, leborul a földre, és magát megalázva kéri a király segítségét. Azt mondja, segíts rajtam, ó király! Abban a kulturális körben a jogi segítségkérésnek volt a formulája. Etikethez tartozó megszólítással emlékeztette is a királyt a maga ős eredeti feladatára, tudnélik, hogy segítsen a népének. Segíts rajtam, ó király! Ez a te dolgod tulajdonképpen. Most itt vagyok, és kérlek magamat megalázva, tisztelettel, hogy segíts rajtam. Dávid tömören válaszol, mondd el, mi nyomja a szívedet, mi az ügy, mi a probléma. Az asszony belefog, Az első négy szó a beszédében egy alliteráció, a szavak, vagyis a szavak első betűi ugyanazzal a betűvel kezdődnek, aleffel kezdődnek, és ó, jaj, mondja, igazat beszélek, valóban, lényegesen igazat, és nyomatékosan hangsúlyoz ezután, hogy özvegy, nincs senki támasza a királyon kívül, de van két fia, akik összevesztek, és az egyik megölte a másikat. És most az ő saját törzse követeli tőle, hogy a másik fiát adja ki a törzsnek, hogy az megölje azt a gyereket. Megölje, és vérbosszút álljon a gyilkosságért. De, hogyha én kiadom ezt az egy fiamat, akkor már egy fiam sem marad, mondja az asszony. Akkor egy fiam sem marad, és itt maradok, férjem nincs, itt maradok támasz nélkül, és nem is csak erről van szó, király, hanem az az igazság, hogy ezek az én rokonaim, meg törzsbéli tagjaim, akik meg akarják ölni már ezt az egyetlen fiamat is, ezek az örökségemre is appellálnak, mert ha aztán én is meghalok, akkor az örökségem meg rájuk száll. Az övéké lesz, és ők ezt is akarják. Hát nagyon szépen beszél az asszony egyébként, gyönyörű metaforákat használ, ahogy például egy izzó széndarab kimarad egy nagy tűzből, amivel újra lehet éleszteni, sütésre, főzésre, melegítésre használni, úgy már csak nekem is ez az egy fiam van, ez a tűzből kiragadott kis széndarab, ami még itten izzik, és most még ezt is el akarják tőlem venni. Igaz, gyilkos, de mégis el akarják oltani a kicsiny szikrácskát, ami nékem megmaradt, hogy férjemnek ne maradjon se neve, se maradéka a föld színén. Vagyis azt kéri a királytól tulajdonképpen, hogy ne engedje, hogy a fiát megöljék. Megérdemelni, de ne engedje meg a király, hogy megöljék a fiát. Mert akkor ő támasz nélkül marad, és Izrael népéből kiesik egy család. És Dávid erre a hosszadalmas elbeszélésre megígéri, hogy intézkedik az ügyben, hozzájárul ahhoz, hogy a gyilkos végül is életbe maradjon. De az asszony nem nyugtatják meg Dávidnak a szavai, mert úgy tűnik, hogy egy egyértelmű ígéretet akar kicsikarni belőle. És ezért még megteszi azt is, hogy magára veszi az elmaradt vérbosszúnak a terhét, és így a királynak nem kell félnie abból, hogy az ügyből valami kára származik. Az, hogy most futni hagyod a gyilkost, nem azt jelenti, hogy te leszel a felelős ezért, a király trónja ártatlan lesz. Én vagyok a bűnös, a fiam bűnét is rajtam kellene megbüntetni. Én vállalom ezt, mondja az asszony. Hát nagyon erősen bedobta magát egy kitalált ügyben tulajdonképpen, nem valóságos ügyben, nagyon hitelesen játszotta a szerepét, és Dávid végül, már, amikor hallja ezt a szót, akkor megígéri, sőt egy Isten előtti esküvel megerősíti, hogy a fiának semmi baja nem lesz. Az asszony gyilkos fia megúszta a dolgot. Dávid, miután megesküszik, a 12. versben az asszony újabb engedélyt kér a szólásra, és ebbe a pillanatba fordít a beszélgetés menetén, akkor mondta az asszony, rátér Absalomra. És céloz arra, hogy a királynak is van egy fia, aki gyilkos, és nem kéne azt megbüntetni, hanem irgalmazni kéne neki. Mert az jó lesz a királynak is, Dávidnak is, meg a családnak is, meg Izraelnek is. El kéne itt tekinteni. Az igaz, hogy egyszer meg kell halnunk, fűzi a szót az asszony, megint egy gyönyörű metaforát használ, mert olyanok vagyunk, mint a víz, amit ha kijöntenek a földre, nem lehet onnan azt felszedni. De Isten mondja, nem akar már több egy életet se elveszteni. Többet meg még úgy se. Mert Isten azt gondolja magában, hogy az ember éljen, és te állj az Isten mellé ebbe a dologba, és te is pártold az életet. És ne akard a fiadat, Absalont kivégeztetni. Kövesd az Istent az irgalmasságba, aki nem akarja, hogy számkivetve legyen előtte egy eltaszított. Hát csodálatos dolog ez, testvérek, hogy így beszél ez az asszony, és Dávid szívére beszél. Egy igaz, kitalálta történet, tettetett a helyzet, egy színészi, hatalmas színészi teljesítményt mutat be az asszony, de Joáb tanácsára. De végül Dávid csak ért a szóból. Csak ért a szóból. És itt van, testvérek, az az érdekes dolog, visszatérve a történet részleteiből, oda, hogy Joáb észrevette a királynak ezt a hajlamát Abszalom felé. Bedobta ezt az asszonyt, akinek a szájába adta, hogy mit mondjon a királynak. Az elmondta, mert ő is bedobta magát ebbe az ügybe, mert az is rajta volt azon, hogy a apa és fia megbéküljön. És milyen érdekes ez, testvérek, hogy emberek fáradoznak azon, hogy egy kapcsolat helyre jön, és ma is így van, hogy vannak emberek, Joábok és Tékoabeli asszonyok, akiknek fáradozni kéne azon, hogy emberek megbéküljenek egymással, mégpedig nagy alázatosan és nagy bölcsességgel. Nagy felelősségtudattal. Neked is nem azon kell fáradoznom, meg nekem is nem azon kell fáradoznom, hogy emberi kapcsolatok még tovább mérgesedjenek, és csak tápláljuk a tüzet, ha az egyikkel beszélünk, azt gerjesztjük, ha a másikkal azt gerjesztjük, hanem pontosan ellenkezőleg a békességen kell valahogy munkálkodnunk. És ha beszélünk ezekkel a sértett felekkel, akkor alázatosan kell tennünk, szeretettel kell tennünk, és a felelősségünk tudatába kell azt tennünk. Ezt a közvetítő, béke, teremtő szerepet. Hogyha ebbe beállunk, testvérek, akkor nagy dolgok történhetnek. Az Úr Jézus a hegyi beszédben beszélt arról, hogy boldogok a békességre igyekvők, vagy a békességre teremtők. Azok az emberek áldottak, mondja az Úr, akik ezen fáradoznak, nem azon, hogy még olajat öntsenek egy feszült viszonyba a tűzre, és még tovább roncsanak a helyzeten. Tehát valami nagy dolog ez, testvérek, hogyha minket is valahogy az Úr meg tud ragadni, és tud olyan ötleteket, olyan bölcsességet adni a szívünkbe, hogy oda megyünk egyikhez, másikhoz, találkozunk ezzel és azzal, és akkor úgy próbáljuk őket csöndesíteni. Kell ehhez valami isteni bölcsességet kérnünk, mert meg szeretetet kérnünk, meg türelmet, meg alázatosságot, meg kitartást ebbe a dologba, ugyanúgy, hogy ez a kettős, ez a bibliai kettős ezt gyakorolta. Nagy lelemény kell hozzá, kérnünk kell az Úrtól, hogy Uram, segítsél engem, hogy egy ilyen béketeremtő ember lehessek. Hát Dávidnak a szívét nézve, testvérek, érdekes ez az ember. Most a Dávidra is egy pillanatra gondoljunk, hogy ő neki úgy látszik, hogy ilyen történetekkel lehetett a szívéhez férkőzni. Emlékeztek, hogy amikor Bécsavéval volt az az affér, akkor ugye jött hozzá Nátán próféta, és Nátán is egy történetet mondott neki. Hát volt egy ember, akinek volt egy kis egyetlen kis drága juhocskája, aki már velük lakott, és a szomszédja, az a gonosz jött, és elvette, és megfosztotta őt, és aztán... És te vagy az az ember. Emlékeztek erre a történetre. Ez is egy kitalált történet volt a próféta részéről, de Dávid teljesen összetört, amikor megértette, hogy hát én vagyok az a kegyetlen, nyomorult ember. Itt is úgy látszik, Joáb is valamit értett ebből, és az asszonynak egy történetet ad a szájába, és a történet által szólítódik meg Dávidnak a szíve. Az mozdítja meg őt valahogy a jó irányba. Hát ez velünk is lehet, testvérek, hogy valami történet fog minket is megmozdítani. Lehet, hogy épp a bibliai történet mozdít meg minket is jó irányba. De az biztos, hogy Dávidnak nem csak ez az érdekessége, hanem az, hogy ő egy nagy király volt. Ugye olvassuk róla, hogy milyen erős ember volt, milyen okos ember volt, milyen istenfélő ember volt. Egy hívő volt, aki ugyan nagyokat bukott, de mégis mindig visszatalált Istenhez, mert Isten visszatalált ő hozzá. De még ennek az embernek is szüksége volt ilyen külső segítségre ahhoz, hogy megbéküljön a fiával. És azt mondom nektek, ha neki szüksége volt, akkor nekem, vagy nektek, vagy bárkinek ugyancsak nagy szüksége lehet, mindegy, hogy mekkora hívő valaki, meg mióta, meg hogy kegyelemből él, meg nem tudom micsoda, lehet. De lehet, hogy szüksége van arra, hogy jöjjön valaki, aki tényleg bölcsen, okosan, szeretettel, kitartóan, történettel vagy anélkül, valahogy segít neki abban, hogy megbéküljön már azzal, akivel meg kell békülnie. És ne a harag tüzét táplálja magába, és a bosszúállást forgassa magába, és a másik torkát szorongassa magába, hanem elengedje a másikat. És könyörüljön rajta. Miért? Mert Isten is könyörül az emberen, és nem szorongatja holtra a torkunkat, hanem könyörülő és irgalmas Isten. Az az igazság, hogy itt megint el kell jutnom megint Jézusig, testvérek. Mert a legnagyobb emberek közötti kibékülést szorgalmazó az maga Jézus, aki az igéjével jön hozzánk, és mindenkihez, és addig beszél nekünk Jézus, okosabban, még nagyobb szeretettel, még nagyobb türelemmel, még nagyobb alázattal, de addig beszél az ige által hozzánk, amíg rábír minket arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőnek, és irgalmasságot gyakoroljunk az embertársainkkal, még az ellenségeinkkel is. A Jézus a legnagyobb békítő. Igen, nekünk is békítőnek kell lenni az emberi viszonylatokba, de a legnagyobb békítő, aki összetud békíteni nagy ellenségeket egymással, az maga Jézus. És ha te vagy én ráhallgatunk erre a Jézus a testvérek, akkor ő minket az emberekkel való békességes viszonyra fog megtanítani. Sőt, testvérek, sőt, Jézus nem csak az emberekkel való békességre vezet el minket, hanem Jézus az, aki az Istennel való megbékélésre elvezet minket. Nincs más közbenjáró Isten és emberek között, egyedül Jézus. És az az igazság, hogy ahhoz, hogy mi emberekkel megbéküljünk, ahhoz elsősorban nekem és neked Istennel kell megbékülni. De hogyan? Ha nem Jézus által. Az egyetlen közbenjáró által. Először nekem kell az élő Istennel, akivel úgymond haragba állok. Vagy úgy születtem, hogy úgy születtünk mindnyájan, hogy haragba állunk az Istennel. Mi haragszunk reá, magunkat istenítjük helyett, és ő is haragszik reánk ezért. Mert igazságos Isten. Nem adjuk meg neki a tiszteletet, a szeretetet, az odaadást. Joggal haragszik reánk, mint a teremtőnk, mint a gondviselőnk. Az ő törvényeit szegjük meg folyamatosan. Igen, rossz a viszony közte és köztünk. Kiskorunktól kezdve, születésünk, fogantatásunktól kezdve rossz, testvérek. Meg kell békülni vele. Viszont hogyan? Erre tanít az egész Biblia. Úgy, hogy Jézus eljött és a minket illető haragot magára vette a kereszten. És azt a haragot Isten már nem felénk fordítja, mert rá öntötte, hogy így mondjam, Jézusra. És hozzánk most már Isten megbocsátón és elfogadón, visszafogadón viszonyul. Kész velünk helyreállítani a kapcsolatot. Jézus ér. És Jézus pont az a valaki, aki nem csak meghalt, hanem föltámadt, és aki beszél arról, hogy én megtettem mindent, hogy te békességben legyél az Istennel, és az Isten megbékítettem irántad. Most már békülj meg te is az Istennel, mondja nekünk Jézus. Az ígébe, a szolgái által, akikre rábízta a békéltetés szolgálatát. Pál mondja, hogy Isten ránk bízta a békéltetés szolgálatát, és ezért kérünk titeket, drága korintusbeli emberek, hogy béküljetek meg az Istennel, aki már megbékélt irántatok. Már kinyújtotta felétek a békejobbját, már nyújtsátok ti felé a ti békejobbotokat, és béküljetek össze vele. A Krisztusért kérünk, mondja az apostol, és ugyanez szól ma is, testvérek. Én is arra kérlek elsősorban benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. És ha mele megbékültök Jézus keresztje miatt, aki már megbékült veletek, akkor utána béküljetek meg az embertársaitokkal is. A házastársak egymással, a testvérek egymással, a szomszédok egymással, a munkatársak egymással, a gyülekezeti tagok egymással, ha van ilyen. Ha bárhol ilyen probléma van, legyetek ti is irgalmasak, mint a ti mennyei atyátok az, bocsássatok meg az ellenetek vétkezőnek. És fogadjátok őt vissza a szeretetetekbe, a bizalmatokba. Hát, ha ő is eljut erre a szintre, és ugyancsak nem nyitott kapukat talán nyitott kapukat is döngettek, amikor megbékéltek valakivel. Lehet, hogy ő is erre vár már évek óta. Lehet, hogy nem. De mégis az első lépés lehet, hogy nekünk kell megtenni. És az Úrral megbékülve erre képesek leszünk. Itt a harmadik pont tulajdonképpen, amiről már beszélek, mert itt nem csak arról volt szó, hogy egy viszony megromlott, meg nem csak arról, hogy elindult egy folyamat, elindult egy folyamat, de az egyszer csak kicsúcsosodott, testvérek. De még ott se egyik pillanatról a másikra gyógyult meg ez a kapcsolat. Ugye Joáb elmegy Absalonért, hazahozza az önkéntes számüzetésből, de Dávid nem tudja még mindig visszafogadni a fiát, és két évig nem engedi a színe elé. Vagyis már összesen 5 éve nem látta a fiát, és a fia se láthatta őt. Az nagyon hosszú idő azért. És hiába, jó, hazajöhetett a fiam, de a színemet nem láthatja, mondja Dávid, mert még mindig azért vérzik a szíve Amnonért. És úgy érzi, hogy azért mégiscsak valamit tennie kell Absalonnal szembe, valamivel mégiscsak meg kell büntesse, mint az apja, mint a király, ezt a gazemberséget, amit ez a fia is csinált. És Absalonnak egyféle ilyen házi őrizetbe otthon kell tartózkodni, és otthon is tartózkodik. És az Absalon, hát ismeritek és olvastuk a történetet, hogy nem bírta elfogadni ezt a helyzetet, hanem minden áron el akarta érni Joábot, hogy jöjjön Joáb, ha már eljött értem Gesurba és hazahozott, akkor jöjjön el most is ide hozzám, jöjjön már egy pár házzal arrébb, azt hadd üzenjek általa a királynak, hogy fogadjon már a király, mert én látni akarom az ő orcáját. Én látni akarom az apámat. Én beszélni akarok vele. Én meg akarok vele békülni. Csak hogy Joáb nem volt hajlandó ebbe a továbbiakba belefolyni. Egészen addig nem volt hajlandó belefolyni, míg Absalon már végül, végső elkeseredésébe felgyújtatta a mezőit. Ott volt a gabonája, majd eljössze én hozzám, ha ég a gabonád. És amikor fölgyújtotta Absalon ennek a Joábnak a területeit, és az ott elkezdett égni, akkor Joáb fölkerekedett, az elment Absalonhoz, hogy mit csinálsz. Hát ez a hála. És akkor mondja, akkor na végre eljöttél. Menj el, légy szíves az apámhoz, és mondd meg neki. És akkor elmegy, megint közben jár, és eléri végül, hogy mi történik a történet végén. Az Absalont fogadja az apja, Dávid király, és az megalázkodik a király apja előtt, és Dávid pedig magához öleli, és megcsókolja a fiát. És ez a csók, ez az apai csók, ez jelzi ennek a kapcsolatnak, hogy így mondjam, a helyreállását. Sajnos majd itt jön egy nagyon szomorú történet, amikor Absalon mégis az apja ellen fordul, mégpedig nagyon aljas módon, de Dávid itt megbékél a fiával, és a fia is megbékél vele. Megcsókolja őt, és azon gondolkoztam el testvérek, hogy egy kapcsolat az valóban lépésről lépésre gyógyul. Tehát ez az egész folyamat, ez valahol elindul, és aztán egyszer csak kiteljesedik. De milyen jó, ha kiteljesedik? Milyen jó, ha eljön az a pillanat, amikor engem valaki megcsókol, vagy én megcsókolok valakit, a szónak átvitt értelmébe tudnélik, hogy megbékülünk egymással. És már nem a harag, nem a feszültség, nem a gyűlölködés, nem a bosszúállás van kettőnk között. Hanem a békesség. És milyen más lenne a család, meg a munkahely, meg a szomszédság, meg az egész magyar nép, az egész népünk légköre, meg az egész, ha nem egymással állandóan acsarkodó, és egymásnak alávágó, és egymással irigykedő, és egymást rágalmazó, hazudozó emberek, akik csak sebzik egymás társasága lennénk, hanem olyan emberek, akik az Istennel megbékülve egymással is keressük a békesség útját. És tudunk megbocsátani, mert nekünk is megbocsátatott, és tudunk bocsánatot kérni, ha eljön az az idő, és meg tudjuk alázni magunkat a másik előtt, és azt mondjuk, ne haragudj rám, bocsáss meg azért, amit ellened vétettem. Milyen nagy dolog lenne, ha így csókolgatnánk egymást, a szónak ebben az értelmében, a békesség csókjával. Olyan csodálatos, hogy Isten is csókol minket Krisztus érdeméért. Mi ne csókoljuk meg egymást. Nos, befejezem, nagy szükség volna ma is arra, hogy megbéküljünk egymással. Ez azonban így, hogy kijelentem, hogy béküljetek meg egymással emberek, ez így nem fog menni. Ez így nem megy. Irreális dolog. Irreális dolog a békeharc, amit látjuk ezeket a béke közvetítőket, akik járkálnak közel-keleten, meg távol-keleten, meg mindenfelé. Lehet, hogy elérnek valami pillanatnyi enyhülés, de eltelik 2 hét, az megint áll a bál. Irreális dolog. Csak ott békélnek meg emberek, testvérek, ahol a szívük Istennel megbékél Krisztus miatt. ott valóban megbékélnek az emberek, de még ott se egyik pillanatról a másikra feltétlenül, hanem ott is lehet, hogy van egy folyamata ennek a dolognak. De legalább ebbe az irányba megy a folyamat, és végül csak kicsúcsosodik egy csókban, a megbocsátás csókjában. Azzal fejezem be, hogy fölidézem még az efézusi levelet, ahol Pál apostol azt mondja Krisztusnak az emberek közti békítő szolgálatát aláhúzva, hogy az efézusi gyülekezetből ugye voltak zsidó kultúrából jövő keresztjének, akik Jézusba hittek, mint messiásukba, és voltak pogány kultúrából jövő emberek, akik ugyancsak Jézusba hittek, és Jézus követői lettek. És ez a két társaság egészen más kulturális háttérből érkezve, pogány keresztjének és zsidó keresztjének, a gyülekezetben kicsit úgy feszültségbe voltak egymással. Ebből mindig feszültség volt az őskeresztény gyülekezetekben. Valaki zsidó keresztény, meg pogány keresztény, hogy akkor most nem nagyon tudták egymást olyan könnyen befogadni ezek az emberek. És Pál mondja nekik, hát Krisztus lerontotta köztünk a válaszfalat. Arra utal vissza, hogy a jeruzsálemi templomban, ami elmehetett a zsidó az egészen bemehetett oda, és végrehajthatta a maga vallásos kötelességét, de a pogányok, ha elmentek Jeruzsálembe, akkor ők csak egy bizonyos pontig mehettek el. Volt egy kerítés a jeruzsálemi templom körül, amin ilyen nagy táblák voltak, meg is találtak ilyet, láttam a Jeruzsálemi Múzeumban ilyen táblát, a régészek találtak ilyet. Ki van írva rá, hogy aki ezen a határon átlép, az meghal, azt megölik. Nem mehetnek közelebb az Isten. Oda csak a zsidók mehetnek, és a falon innen ott megállhatnak, imádkozhatnak, de ők nem mehetnek közelebb a szertartásokhoz. És erre a falra utal Pál apostol, amikor mondja, hogy Krisztus a válaszfalat, ami elválasztott minket egymástól, lerombolta. Most már ti ugyanúgy, mint a zsidók, és a zsidók, mint ti, együtt lehettek Isten tisztelői, Isten követő, Isten gyermekei. Ti egy család vagytok. Mert Krisztus lerontotta köztetek a válaszfalat, békességbe élhettek a gyülekezetbe. És a testvérek, akik ezt megértették az akkori világba, azok összebékültek egymással. Nem csak Efézusban, hanem máshol is. És abban az acsarkodó világban, mert akkor is acsarkodtak az emberek, volt egy olyan sziget, a keresztény gyülekezet, ahol az emberek békességbe voltak egymással. És ez világított, ez ragyogott, erre oda kellett figyelni. Mindenhol mindenki a másik torkát szorongatja, meg a bosszú, meg a nem. Ezek meg itt békességbe vannak egymással. Miféle emberi társaság ez, hogy itt rabszolgák és rabszolgatartók, férfiak és nők, szegények és gazdagok, mindenféle zsidó kultúrából, pogány kultúrából jövő Krisztus hívők egységbe vannak. Igen, ez a Krisztusnak a hatalma, testvérek. Nem csak akkor az őskereszténység korában, hanem ma is. Tegyen bennünket is Krisztus Istennel megbékélt, és egymással is megbékélt, és egymás szerető emberekké, testvérek. És világítsunk ebben az acsarkodó világban, ahol nincs békesség. Mert nincs békesség a hitetleneknek. Békesség a hívők között van. Az Isten félők között. Legyen köztünk békesség. Nos, sok tanulság van, fontolgassátok ezeket a dolgokat, és legyünk mindnyájan béketeremtő emberekké, akik megbékélve Istennel tudunk egymás iránt is a békesség indulatával lépni, meg megbékéltetni embereket egymással. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy elénk adtad ezt az ősi történetet, egy kapcsolat megromlásáról, a gyógyuláshoz vezető útról, és végül arról a csókról, amikor az apa magához ölelte a fiát, és megbocsátott neki, és az is elfogadta ezt a megbocsátást. Köszönjük néked, Urunk, hogy ilyen csodák történtek a régi időkben is, és ma is történhetnek. Köszönjük, Jézusunk, hogy te vagy az, aki jössz hozzánk, és te vagy az, aki megbocsátásra tudott hangolni a szívünket, és a bocsánat kérésre is. Segíts bennünket, Urunk, hogy meghalljuk a te igédet, a te bölcs szavaidat, és tudjunk megalázkodni a másik előtt, aki ellen vétettünk, és segíts, hogy meg tudjunk bocsátani annak, aki ellenünk vétett. Segíts, hogy mindent megtehessünk emberi kapcsolataink békességéért. És köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te azon is igyekszel, hogy mi megbéküljünk az Istennel. hiszen ez a legfontosabb, a legelső, legelső dolog az életben, hogy ne az Isten ellenségeiként éljünk, hanem az ő szeretett gyermekeiként, akik viszont szeretjük őt. Köszönjük, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy az Atya megbocsásson nekünk és szeressen minket. És aztán mindent megteszel a mi szívünkbe is, hogy mi is megalázkodjunk a mi mennyei Atyánk előtt, és megbéküljünk vele. És ne magunkat istenítsük tovább, hanem őt. És ne a magunk törvényei szerint éljünk, hanem az ő törvényei szerint. Segíts bennünket, Úr Jézus, hogy a te Atyáddal megbékélt emberek legyünk minél előbb, akik utána embertársaikkal is békességre igyekeznek. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki úgy tudsz minket alakítani, formálgatni a beszédünket, a gondolatainkat, hogy igyekezzünk segíteni a feszült viszonyokon. Segíts, hogy az a Joábi meg az a Tékoai asszonyi bölcsesség lakozhasson bennünk. Segíts, hogy tudjunk szólni alázattal, türelemmel, szeretettel, és tudjunk igyekezni az elmérgesedett viszonyok megbékélésén. Köszönjük néked, hogy ebben is te vagy a támaszunk, ebben is te tudsz nekünk segítséget adni. Köszönjük néked mai tanításaidat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, életünket. Tartsd meg a betegeinket, és gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Őrizd meg azokat, akik egészségesek, ha lehetséges. Ne kapjuk el a betegséget, ami most terjen körülöttünk. Tartsd meg bennünket, Urunk, a te kegyelmedbe és a te szeretetedbe. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat, gyülekezetünket, hazánkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Krisztusért járván tehát követségbe, mintha Isten kérne általunk, kérünk, béküljetek meg az Istennel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten, a Isten megengedi, akkor megtartjuk az eddigi gyülekezeti alkalmainkat, tehát az ifjúsági órákat, hétfőn és pénteken, illetve a keddi bibliaórát is megtartjuk. Más egyéb alkalmaink a hittanórákon kívül nincsenek. Hát örüljünk neki, hogy ezt is így tarthatjuk, és hát ha így marad ez a jövőben is. Ahogy látják a testvérek, az egész kormány azon van, hogy egy kicsit szigorítsuk az együttlétnek a szabályait, úgyhogy egy kicsit nekünk is szigorítani kell, és ezért hoztuk vissza ezeket a lezárásokat. És azt kérem a testvérektől, hogy a jövőbe is igyekezzünk ezt tartani magunkat, hogy legyen köztünk legalább két szék. A családtagok ülhetnek egymáshoz közelebb is, de úgy általában tartsuk ezt a rendet, és ki is kell hagynunk sorokat, tehát a tavaszi rendhez térnénk vissza ebbe a mostani időszakba, ami most előttünk áll. És kérem azt megint, hogy ha beszélgetésre kerül sor, akkor ne itt bent beszélgessenek a testvérek, hanem odakint, akár az udvaron is lehet, vagy a templom előtti térbe. Ne sok időt töltsünk így egymás közvetlen közelébe, és a maszk legyen rajtunk. Tartsuk ezt tiszteletbe, ezt a rendelkezést magunk érdekében is, meg mások érdekében is. Imádkozzunk azért, hogy ez a helyzet minél előbb orvoslódjék, és helyreállhasson a normális emberi közösség közöttünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.